És te ki vagy? Mindenkinek van egy története, a sajátja, ami számára a legfontosabb, a legélesebb, a leghitelesebb. Mindenkinek a saját története az igazi, amit ha megoszt másokkal, talán segíthet, erőt adhat, bátoríthat, akár reményt közvetíthet vele. Jó napot kívánok, Csata Orsolya vagyok, köszöntöm a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóit. Szombatonként jelentkező műsorunkban olyan emberekkel készült beszélgetéseket hallhatnak, akik nehéz helyzetekből, kilátástalan körülmények közül álltak fel, léptek tovább. Küzdelmeikről, reménytelennek tűnő harcaikról beszélgetünk, de szó lesz arról is, hogy ők honnan merítették az erőt, mi jelentette számukra a kapaszkodót. Maradjanak velünk, tartalmas időtöltést kívánok! A műsor létrejöttéhez támogatókra is szükség van. Az És te ki vagy partnerei a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem és a Szép Vízi Csengő Szövetkezet. A következő pár percben a Benedek Húsüzem technológusával, Blénes Judittal és vezérigazgatójával Kovács Zoltánnal beszélgetünk egy benedekes termékről. A Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzemben vagyunk, és egy olyan termékről fogunk beszélgetni, ami viszonylag új, ha jól tudom, mégpedig egy félkész csülök, vagy előkészített csülökről, ami sokkal könnyebb egy otthoni készítése ennek, mert hogy nem kell órákot vele bíbelődni. Mi is ez?
Hát ez a termékcsaládot, azt mi gastrofood termékcsaládnak neveztük el. Amúgy az egésznek a titka az, hogy előre ugye elkészítsük a terméket. Ez legyen akár egy disznócsülök, de lehet ez egy kacsacomb, lehet libacomb, bármilyen, tehát bárány, például báránycombokat szoktunk készíteni ilyent, vagy liba mellett. Van vagy 10-12 féle termékünk, amit bepácolunk, befűszerezünk, 24 órát állnak ezek ebbe a fűszerbe, és utána becsomagoljuk egy ilyen vákumzacskós csomagolásba, mint egy hőálló zacskós csomagolás, és alacsony hőfokon, hosszú órákon keresztül, 10 óra, 12 óra, attól függ, hogy melyik milyen termék, a csirkéket, azokat általában kevesebbet, de már a disznó, a kacsákat ilyen 18-20 órát is hőkezeljük. Utána nagyon gyorsan lehűtsük, és csomagoljuk, fagyasszuk. Tehát ez hűtőbe eláll egy fél évet, de bármikor, amikor az ember kiveszi, akkor fél órán belül lehet elkészíteni egy olyan terméket, ami amúgy egy háziasszonynak 3 órába telne.
Mi a tapasztalat, hogy a háziasszonyok kedvelik jobban, vagy a vendéglátóipari egységek?
Is, én azt mondanám, hogy a vendéglátóipari egységek nagyon kedvelik olyan szempontból, hogy ma tudjuk jól, hogy a személyzettel minden vendéglátóegységben gondok vannak. Nagyon nehéz egy jó szakácsot találni, aki egy nagyon jó kaját elő tud készíteni. Időben ugye nagyon sokan panaszkodnak, én készítettem, hogy elég sok vendéglátást ellátunk, és készítettem egy felmérést, ahol 70%-a a panaszoknak az volt, hogy persze a tulajdonosok részéről, hogy mit tudjunk csinálni, hogy az emberek ne várjanak annyit a kajára. És hát ez a megoldás ennek, mert ez gyakorlatilag kész van. Ezt föl kell forrósítani és rápirítani egyet, tehát így szoktuk csinálni. Vannak ezek a racionál kemencék, vagy akinek nincsen hagyományos leherbe vagy kemencébe, fölmelegíti, általában kell mérni a maghőmérsékletet, úgy szoktuk, tehát ilyen 60-65 fokra, és utána egy jó pirítást, ilyen grill pirítást rá lehet nyomni, ropogós lesz, piros lesz, nagyon ízletes. Tehát ezt otthon elkészíteni egy nyűg és hosszú idő. Tehát én nem javaslom senkinek, hogy amiután ez nekünk megvan, ilyen, és nagyba ugye csináljuk, tényleg nagyon sokat eladunk vendéglátásba is, meg a saját üzleteinkbe is. Egy-két nagy üzletbe besikerült tenni, nem mondhatom azt, hogy van 2000 üzlet, amit ellátunk, hogy mindenikbe fognak találni, de a saját bemutató üzletünkben van, és nagyon sok vendéglátásban, ha bár nem azt írja, hogy benedekes csülök, vagy benedekes kacsacom, vagy benedekes disznó szárny, ami egy nagyon értékes, érdekes termék amúgy, lehet kapni, így van.
Én azt gondolom, hogy a jó reklámnak a titka az, hogy az ember őszinte, ezért meg fogom kérdezni azt is, hogy ennek az ára egy átlagos keresetű család számára elérhető-e?
Igen. Igen, egy tisztességes árat adtunk, hogyha kiszámolja bárki a hozzáadókat, a fűszert, meg mindent, megveszi a csülköt. És most nem azt mondom, hogy ha valakinek tényleg nincs mit csináljon, és van ideje, akkor egyértelmű, hogy olcsóbbba kerül neki otthon. De ha felszámolja, hogy a kemencéje, a lerje kell menjen egyetlen egy darab csülökért 3 órát, és azt ki tudná számolni, hogy mennyi villany, venni a fűszereket, venni az összes egyéb olyan költségeket, amit amúgy nem szoktunk számolni, mert azt mondjuk, hogy hát milyen olcsó ez a csülök 15 lej. De ha mi adjuk azt, hogy 27 lejér, persze, hogy az már ugye, hát, mit tudom én, akár csökkent 30%-ot súlyba, tehát ezek mind benne vannak az árba, de én úgy gondolom, hogy ez egy a minőségihez viszonyítva egy tisztességes ár, amit meg tud engedni bárki magának.
Utolsó kérdésem, hogy a Benedek üzleteket, mert ugye a Marosvásárhelyi Rádiót nem csak Gyergyóban és Csíkszeredában hallgatják, hanem egész Erdélyben. Hol találják meg a vásárlók a Benedek üzleteket? Vagy főleg hol, vagy leginkább hol?
Nem akarok senkit megsérteni. Az előbb így említettem, hogy 2000 üzletet látunk el. Hát Marosvásárhelyen bent vagyunk azért a Darinákban, van saját bemutató üzleteink vannak, és nagyon sok privát üzletek vannak, ahol ellássuk. Most tényleg bármilyen üzletbe, ha bemennek, és hogyha van, látnak, vagy megkérdezik, hogy árulnak önök itt benedekes terméket, és hogyha azt mondják, hogy igen, akkor lehet, csak annyit kell mondani, hogy kérek szépen rendeljenek nekem, ha nincs történetesen, egy báránycombot, egy kacsa mellett, egy nem tudom, amit innen meghallott, vagy esetleg vannak prospektusaink, amiket kiküldözgetünk, lehet rendelni. Tehát szívesen én, ha üzletes lennék, és valaki tőlem azt kérné, hogy kérek szépen 15 darab ilyen-sien csülköt, normálisan nem rendel, mert nem tudja, hogy hova adja. De ha valaki megvan a vevő rá, akkor biztos, hogy meg fogja rendelni, és egy napon belül ott van.
Visszajelzéseket hová írják meg a kedves hallgatók?
Hát a Facebookon ott vagyunk, úgyhogy elég nagyba, nagyon gyorsan, operatívan szoktunk válaszolni a kérdésekre, úgyhogy ott tudunk kommunikálni.
Köszönöm szépen! Tamás Gábor szerintem nem kell a Marosvásárhelyi Rádió hallgatóinak bemutatni. Népszerű dalait naponta kéri különböző kívánságműsorokban, koncertjeit teltházak előtt mutatja be évek óta. Azt azonban valószínűleg kevesen tudják, hogy legismertebb slágerit, a Dónátúti orgonákat egy maroshévízi szerző írta. Többek között ez is kiderült a Gáborral készült beszélgetésben, és még sok más érdekesség. Hallgassák szeretettel! Szeretettel köszöntöm Tamás Gábort a műsorunkban. Én azt gondolom, hogy nagyon sok hallgató számára nagy-nagy örömet jelent az, hogy veled fogok beszélgetni, és köszönöm szépen, hogy elfogadtad a felkérést.
Én köszönöm a megkeresést, és azonnal azzal kezdeném, hogy neked is, munkatársaidnak is, és főleg a Vásárhelyi Rádió hallgatóinak egy nagyon boldog, illetve boldogabb új esztendőt kívánjak nagy-nagy szeretettel.
Köszönjük szépen neked, és kívánjuk a hasonlókat. Hogy vagy, Gábor, és mikor voltál utoljára itthon a Hargitán?
Hát sajnos, mint minnyájunkat, nagyon sújtott az az elmúlt egy év, másfél év. Tehát ennek tudható be az, hogy a fellépéseim javarésze el lett halasztva, és hát szeptember 11-én voltam otthon, Homorod-Szentmárton, volt egy csodálatos szabadtéri koncertem, ahol a Republik együttessel szórakoztattuk a helyieket, illetve hát gondolom az udvarhelyről kilátogatókat, és bizony egyszerűen fizikai fájdalmat okoz, hogy azelőtt majdnem egy évig, illetve pontosan egy évig, és most azóta se voltam otthon, mert hát az ismert okok miatt, a szigorítások miatt, úgyhogy ez nagy bánat, de hát valahogy csak túl leszünk rajta.
Ez a műsor nagyjából arról szól, akikkel beszélgetek, egy kicsit visszatekintünk, és egy kicsit arról is beszélünk, hogy honnan indultak, kik ők, mit értek el, mire büszkék. Te évek, évtizedek óta énekelsz. Honnan kezdődött? Hogy kezdődött ez?
Hát már mesélik, hogy egészen kisgyerek koromtól, tehát 4 éves koromtól már imádtam énekelni, és hát volt egy ilyen, hogy amikor így társaságok összegyűltek nálunk, akkor feltettek az asztalra, és mondták, hogy énekelj nekünk, Gabika. Engem meg nem kellett állítólag bíztatni. Aztán az óvodában már szerepeket kaptam, utána rögtön beírattak a zeneiskolába, és tulajdonképpen a zeneiskola padjaiból válogattak ki a kolozsvári román, illetve magyar opera gyerekkórusába, és ott már szóló szerepet is kaptam, a Pastoráriát énekelhettem Puccini Tosca című operájában. És hát a kérdésedre visszatérve, én úgy érzem, hogy valahol akkor fogalmazódott meg bennem az az elhatározás, született meg bennem az az elhatározás, hogy énekes leszek. Aztán úgy egész 17-18 éves koromig a zenéskola, a Zeneakadémia padjaiban klasszikus zenét, inkább klasszikust énekeltem. Aztán 1970-ben az évfolyamtársaim rábeszélésére részt vettem a Temesvári Országos Táncdalfesztiválon, és hát azt bizony, ezt mondjuk büszkén mondom, mert magyar fiúként megnyertem, és akkor tértem el teljesen a könnyűzene irányában, amit hát nem bánok, hiszen nagyon-nagyon szép életem volt ennek köszönhetően, de sose szakadtam el teljesen a klasszikus zenétől. Mai napig járok klasszikus koncertekre, főleg Budapesten a Liszt Ferenc Zeneakadémia termében szoktak csodálatos koncertek lenni, világsztárok látogatnak el. De hát körülbelül ennyit mondhatnék az indulásról, és hát ma sincs vége, hiszen tovább járom az utam, és várom, hogy feloldják a szigorításokat, hogy újra a színpadon állhassak, és a közönségemmel találkozhassak.
Millió szálon mennék most tovább, de mielőtt elfelejteném, hadd kérdezzem meg, hogy látod te az akkori Kolozsvárt, azt a Kolozsvárt, amelyben te kamasz voltál, és fiatal voltál, és végül is kinyíltak a lehetőségek előtted, és híressé váltál egyik percről a másikra. Tehát, hogy milyen volt az a Kolozsvár?
Csodálatos, kincses Kolozsvár, ahogy ugye ez a neve a városnak, több írásban, krónikában így szerepel, hogy kincses Kolozsvár. Én úgy érzem, hogy egy csodálatos város volt, és mindenek előtt az a szellem, amelyben ott, abban a szülővárosomban nevelkedtünk, a magyarság tudatunk kialakulásában óriási szerepet játszott az a szellem, amelyben neveltek minket szüleink, iskoláink, pedagógusaink, tanáraink, egész az egyetemmel bezárólag. Valamit én úgy érzem, hogy vittem abból a városból, a hamuba sült pogácsa helyett, ahogy mondani szokták, utamra, amikor 76-ban diszidáltam, és én úgy érzem, hogy az, amit onnan magammal vittem, az életben nagyon sokszor segített ki engem, segített át a nehézségek legyőzésében, hiszen nem voltam könnyű, és mindig orgonákkal díszítve az az utána lehet hosszúra sikerült pályám alatt bejártam. Egy gyönyörű szép város, egy csodálatos kultúrközpont, ahol minden áldott nap talált valamit magának az ember. Kevés város van Európában, ahol két opera működik, úgy, mint Kolozsvárt a mai napig. Vagy színház, amely ugyanez vonatkozik a színházakra, akkor irodalmi előadások, csodálatos kultúr előadások a kultúrházakban. Szóval úgy nőttünk fel, hogy filharmónia bérlet, színház bérlet, opera bérlet, ez minden magyar családban a gyereknek járt, és ifjúsági bérlet néven ezzel minden ilyen gyönyörű szép előadással bejutottunk. Amit viszont azonnal hozzá kell tegyek, ma már egy kicsit fájdalmas a szülővárosom utcáin sétálgatni, hiszen gyakran vagyok otthon, mielőtt ez a Covid be nem köszöntött volna, és korlátozta volna a lehetőségeinket, ami a hazalátogatást illeti. Bizony Kolozsvár a főtéren sétálva alig hall magyar szót az ember is. Szerint tudomásom szerint a 16% körül van a magyarság. Tehát ez az én gyerekkoromban a kérdésedhez visszatérve. Ez nem így nézett ki, de hát ez Trianon, és ez egy hosszú történet, amiről mindenki tud, úgyhogy nem kell nekem itt ezt kifejteni. De mégis csodálatos érzés, és az se véletlen, hogy mielőtt beköszöntött volna a Covid, 2019-ben volt a Kolozsvári Magyar Napok 10 éves évfordulóján a jubileumi koncertem, amelyre a rendőrség és a tűzoltóság felmérése szerint 20-25 ezer ember jött el. Életem koncertje. Egyébként örömmel hallom, és nagy-nagy köszönet az Erdély TV-nek, hogy mondják, akik otthon élnek, a húgoméknek, barátok, hogy gyakran játszanak be ebből a koncertből. Hát életem koncertje volt, amelyet nem hiszem, hogy valaha überolni túl fogok tudni, mert az az érzés, amikor ott állsz 25 ezer ember előtt, leengeded a mikrofont, és a közönség átveszi a dalaidat és énekli, az semmihez nem hasonlítható az az érzés és az a pillanat.
Épp akartam kérdezni a kötődést Kolozsvárhoz, de akkor erre már válaszoltál. Mielőtt a diszidálásodról is kérdeznélek, hadd kérdezzem meg a Dónátúti orgonákat, mert én így kutakodva egy kicsit, hogy miről is fogunk beszélni, meglepetéssel olvastam, hogy ez egy maroshévízi román zeneszerzőnek az alkotása. Így van?
Ez pontosan így van. Egy olyan román, Georges Bürcsa, művész nevén Claude Romano, aki Kolozsvárt szomszédom volt, úgy nőttem fel, az Bürcsa bácsit nagyon jól ismertem. Ő a mi nyelvünket nyugodtan mondhatom, hogy perfektül beszélte, hiszen Magyarországon még konzulátuson is dolgozott. Kolozsvárról, a Szép Város Kolozsvár című könyvével egy olyan könyvet írt, egy magyar könyvet, hogy senki nem tudott olyan könyvet írni az akkori Kolozsvár életéről, színházáról, operájáról, amiről az előbb beszéltem. A felesége is magyar volt, Radó Domokosnak egy gyönyörű szép barna hajú, barna szemű lányát vett el feleségül, és ő írta a dallamot, viszont amit nagyon kevesen tudnak, hogy ez a dallam anélkül, a csodálatos kis szöveg nélkül, dicséremmel nem én írtam, soha nem lett volna az a dal, ami végül is lett belőle. Annak a szövegét a Kolozsvári Magyar Színház érdemes művésze Imrédi Géza bácsi írta. Ültek a Leányvár nevű híres vendéglőben, kint ömlött a folyosóról beírva a vendéglőben, a kirakat melletti asztalnál ültek, borozgattak, és annál az asztalnál született meg ez a csodálatos dal, amelyet viszont nekem ajánlottak 1974-ben, hogy én énekeljem el, és hát én úgy érzem, hogy szerényen talán az én hangom is hozzájárult ahhoz, hogy ez a dal végül is olyan sikert érjen el, hogy akár Kanadába, akár Ausztráliába, Erdélyről nem is beszélve, akárhol éneklem a dalt, a közönség mindig bekapcsolódik és átveszi a legtöbb esetben tőlem a dalt, és együtt énekli velem, vagy csak ők, hiszen néha leengedem a mikrofont, és őket hallgatom.
És hát mondjuk el azt is, hogy ennek azért már 40 éve, tehát hogy egy dal, ami él 40 éve, ami azért nem egy kis teljesítmény, hogyha fogalmazhatok ilyen rondán.
Hát kétségtelen, hogy ez a dal, amiből távozáson még már másfél millió lemezt adtak el, ami egy olyan rekord, az akkori egyedüli lemezgyár, az Elektrekord igazgatója, Ilian nevű igazgatója akkor gratulált nekem, ez kis lemez formájában jelent meg, ilyen 45 fordulatos lemezjátszóval lehetett lejátszani, és hát a kis lemezek között ugye abszolút rekordnak számított akkor. Hát azóta, pláne a visszatérésem óta még egy jó néhány százezer elfogyott ebből. Van valami ebben a dalban, hiszen ez akkor született, amikor tudjuk, hogy milyen időket éltünk, és a kisebbségi sorsban élő magyarság reményét, a tavaszt, az újra természet újraébredésével együtt talán a jövőbe vetett hitet is kifejezi ez a kis banális szerelmi szöveg. Ez mind-mind, amit mondok, ez Imrédi Géza bácsi mesélte nekem Kolozsvárt a bástya melletti lakásában, amikor felkerestem, hogy még játssza le nekem hegedűjén azt a részt, ami hiányzott, a közép rész, a mit ér a május, mit ér a nyár, az a rész, és akkor nagyon sokat mesélte erről a dalról, és hát kétségtelenül, hogy hát a nevem és a dal címe közé sokan egyenlőségi jelet tesznek, ami nem zavar, hiszen tényleg meghatározta pályám indulását ez a dal, hiszen az összes toplistákat megnyertem bele annak idején, a 70-es évek elején, és hát megnyitotta azt az utat, amelyet azóta is járok.
Nem tudom, szabad-e, illik-e, de ha kellemetlen, akkor ne válaszolj, mondod, hogy 70-es évek végén diszidáltál. Megkérdezhetem, hogy miért?
Hát hogyne, hát ugyan miért haragudnék meg. Hát nagyon sok összetevője van ennek. Abban az időben ugye már ismert énekesként jártam Erdélyt természetesen, csak Erdélyt, és csak magyarul énekeltem, és emiatt Paunescu rendelkezésére a Comitetu pentru Culturași Arte nevű intézmény, amit gondolom nem kell lefordítsak, senkinek letiltott emiatt, hogy suspendate pe toate scenele din România pe timp nelimitat. Ezt ha 100 évig élek, akkor is ugyanígy el fogom tudni mondani, mert kikezdtek azért, hogy én miért nem énekelek románul. És defamez, hogy megalázod és megcsonkítod, vagy nem tudom, hogy fordítanám az államot. És hát én erre azt válaszoltam, hogy van elég nagy sztár, Pöszláru, Dánszpötáru, Aurelien Andrészku, Marina Bojka, hadd ne soroljam a hosszú névsort, ők énekelnek a román lakosságnak, én az erdélyi magyar kisebbségnek énekelek, úgyhogy hát ez egy nagy csapás volt számomra. Aztán akkor már a bukaresti televízió magyar adásának, televízió és rádió magyar adásának zenei szerkesztője voltam a Zeneakadémia abszolválása után, és ott viszont Puskású elnök felhivatott, mert agyon dicsért, azzal kezdte, hogy milyen fiatalon, micsoda ragyogó műsorokat szerkeztek, de tudtam, hogy miért dicsér, azért, hogy utána megkérjen arra, hogy hát hálás lenne, ha beszámolnék arról, hogy miről is beszélnek a magyar szerkesztőségben és a német szerkesztőségben, hiszen a 9. emeleten ott együtt voltunk a német szerkesztőséggel is, a kisebbségi sorsban élő magyarok, németek szerkesztőségei voltak ezek. Ez magyarra lefordítva annyit jelentett volna, hogy besúgjam a kollégáimat, Csép Sándort, Csáki Zoli, Simon Fikatit, Tomcsányi Marit, és így tovább sorolhatnám a csodálatos kollégáim nevét. És erre nem lettem volna képes, és akkor született meg bennem az az elhatározás, hogy amiatt, hogy elviselhetetlenné vált az élet, menni kell innen. Menni kell innen, mert soha nem leszek képes tükörben nézni azután, hogy én feljelentsem a barátaimat, a munkatársaimat, akik becsületes odaadó munkával, Bodor Pál főszerkesztőnk vezetésével végeztük ott a munkánkat, ragyogó emberek, és hát erre nem lettem volna soha képes. És akkor az első adódó alkalom, amikor az Ária, a román koncertiroda ilyen audíciót, zenei audíciót, vizionálást, ahogy mondtuk annak idején, rendeztek, és ott külföldi impresszárok, zenekarokat, énekeseket hallgattak meg, és hát azon szerencsések közé tartoztam, akit az első között kiválasztottak, szerződést kínáltak fel, és így sikerült hivatalos szerződéssel egy trióval kimenni, dolgozni Finnországba, utána Németországba, még mindig hivatalosan, annak reményében, hogy a törvény szerint a feleségemet 6 hónapos kinti munka után kiengedik látogatóban, nem engedték ki, és akkor úgy döntöttünk. Egyébként ezt megbeszéltem már a családommal távozásom előtt. Úgy döntöttem, hogy nem térek vissza, és diszidáltam, és hát a család egyesítéssel az első feleségem és Attila kisfiam rá egy fél évre megkapták ők is a kiutazási engedélyt, így sikerült akkor a családomat is kivinni. Hát körülbelül ezek is az az elviselhetetlen élet, amelyet mi Kolozsvárt nagyon éreztük, hiszen tudjuk azt, hogy Ceausescu-nak egyik fő célja volt Kolozsvár, Várad, Marosvásárhely felhígítása, ami a magyar lakossági százalékot illeti. Nagyon nehéz volt akkor, már suttogva beszéltünk, féltünk a feljelentésektől. Úgyhogy hát eljutottam egy olyan pontra, amikor elviselhetetlenné vált az élet, és távoztam.
És hát egy új országban új életet kellett kezdeni, gondolom meg kellett tanulni egy csomó új nyelvet, kezdve az angoltól, a németig, a finnig, és meg kellett találni a helyed. Mennyire volt ez nehéz?
Nagyon nehéz volt. Egy olyan országban egy olyan országot választottam, amely annak idején egy csoda ország volt, ami a igazi demokráciát, szabadságot illeti, ott olyan nyelven énekeltem, és azt, amit akartam, de a kezdet nagyon nehéz volt. Nem is a nyelv miatt, hiszen 7-8 nyelvet beszélek, ez nem dicsekvés, hiszen ezeken a nyelveken, évtizedek óta énekelek, és ha minden dalszövegből csak két sor tanulok meg, akkor is természetesen a zenei hallásom, mi zenészek hamarabb tanuljuk meg a nyelveket, hiszen a nyelv is egy dallam, amit hallgatsz, és egyszer csak te is eléneked a dalt, illetve te is elkezdesz beszélni azon a nyelven. De nem volt könnyű az indítás, az indulás, hiszen ott is megvan a szakmai mafia, szakmai féltékenység. Egy ilyen nem éppen szőke, kékszemű fiú lévén egyáltalán nem örültek annak, hogy hát megjelent valaki, aki vagy minimum úgy énekel, mint mi, vagy egyesek szerint még jobban is, de ez megint ne tűnjön dicsekvésnek. De hát mégis ez adott aztán egy lehetőséget, amikor 1978-ban a Nobel-díj kiadása ünnepség után ott felléphettem, és ott tulajdonképpen, ahogy mondani számít, mindenki ott volt, a királytól az abbáig, és hát ott jött egy olyan lehetőség, ahol egy olyan 6-7 dal erejéig ilyen amerikai evergreen, örökzöld, kicsit jazzes dalokat énekelhettem, és ott figyeltek fel rám, és onnantól kezdve, hát mondhatni, úgy sínre került a pályám, de azelőtt bizony nagyon kemény volt. Minden munkát elvállaltam, amiből meg lehetett élni. Nagy segítségemre volt a Stockholmban, akkor Kis Budapest néven, Lilla Budapest néven működő magyar vendéglő, amely a konyhája miatt nagyon-nagyon népszerű volt, és ott sikerült találkoznom olyan magyarokkal, akik úgy kicsit úgy igazgatták az utamat. Fel is léptem ott a vendéglőben esténként Pulyó Hacegánú gyerekkori barátommal, akivel diszidáltam, a dobos barátommal, ott felléptünk minden este, és ott ismertek meg. És hát bizony a zeneakadémiai diplomámat elismerték, tehát nem is kellett olyan nagyon-nagyon jól beszéljek svédül, és már tanári állást kaptam, zenetanári állást. De nagyon hamar, 2 év után megalapítottam a Gábor and the Night Stars nevű saját zenekar, magánzenekaromat, és azzal nagyon-nagyon-nagyon szép pályát futottunk be, több mint 18-20 éven keresztül Skandinávia az a 3 legnépszerűbb zenekara között. Mindig ott voltunk, ott jegyeztek minket, és hát elsősorban sétahajókon, táncbarlangokban léptünk fel. De a kérdésedhez térve, nem volt könnyű. Nem volt könnyű az indulás, tehát a Jóisten valamivel megáldott engem is, hiszen nekem régi mondásom az, hogy mindenkit valamilyen affinitással, valamilyen tehetséggel megállt a Jóisten. Úgy néz ki, hogy én ezt a zenei adottságot kaptam, és hát nagyon szépen alakult a pályám.
Másképp kell énekelni? Mást kell énekelni? Más egy külföldi közönség? Nyilván, hogy más, de hogyha más, akkor miben más? Vagy hogy lehet ehhez alkalmazkodni? Mert nyilván őket kell kiszolgálni, tehát az ember hiába énekel olyat, ami nekik nem tetszik, gondolom.
Egyértelmű, és nagyon jogos a megjegyzésed, hiszen akkor nekünk az elsőrendű feladatunk az volt, hogy a világ toplistáiról ismert dalokat, a covers, a cover, ezt úgy hívják, tehát amikor ugyanazt a Rod Stewartnak, vagy Phil Collinsnak, vagy Tom Jonesnak, vagy akárkinek a dalait a rádiók játsszák, akkor a közönség azt szereti viszont hallani. Na most természetesen, szomorúan mondom ezt, de hát egy valóság álmokban nem élhettem, az, hogy magyarul nem énekeltem, hiszen kinek. Nagyon ritkán fordult elő, hogy a sétahajókon, ahol 2-3 ezer ember utazik, 1500-2000 autóval, kocsival együtt, már úgy értem, hogy kocsival hajtanak fel, este meg 4-5 helyen szórakoznak. Ott és a képernyőkön, a belső hajó televíziós képernyőkön ki volt írva, hogy Gábor and the Night Stars, tehát a zenekar neve. Előfordult, hogy odajöttek, hogy hiszen tudjuk jól, hogy kevés olyan nemzet van úgy szétszorodva a világban, mint a magyar. Oda jöttek, és megkérdezték, hogy magyar? És mondom, hogy igen. És akkor, hát, akkor énekeltem magyarul, és nagyon jó, nagyon jól bejött. Nyilván olyan dalt választottam, ami hangzásában legalábbis fülbemászó dallam. De a legtöbbször akkor énekeltem magyarul, amikor én nem dicsekedtem azzal a kintieknek, hogy én mi volt, mi értem el otthon, milyen népszerűséget értem el, hiszen én úgy éreztem, hogyha úgy döntöttem, hogy én eljövök onnan, akkor ne a régivel foglalkozzak, bár nem felejtettem el, hanem az újat próbáljam felépíteni. De amikor mégis kiderült, a dobosom jó voltából túl jó elmesélte, hogy hát én ki voltam, mi voltam, meg a Donátúti siker, meg stb. Akkor a személyzet kért meg, amikor majdnem senki még nem volt a nightclub, hogy énekeljek a régi dalaimból, és soha nem felejtem el, éppen próbáltunk egy erdélyi turnéra készülve, és egy gyönyörű szép magyar sanszon gyakoroltunk be a Gyere ülj kedves mellém című dalt, és ott dolgoztak valami munkások, akik napközben úgy rendet teremtettek, esetleg ki égőt cseréltek meg, ha valami tönkrement, egy szék vagy valami ott, tehát karbantartást végeztek, és oda jött az egyik munkás, és azt mondja, hogy te, én nem értek egy szót se abból, amit énekelsz, de micsoda gyönyörű szép melódia. Hát ez a mi magyar zenénk, ez egy gyönyörű szép magyar sanzon, és akkor énekeltem csak magyarul, amikor visszatértem 18 év távollét után.
18 év után?
18 év után már, ami az erdélyi színpadoktól való távollétet illeti, bizony 18 év után tértem vissza, és hát akkor csak magyarul énekeltem. Még az elején egy-két dal a Just a Gigolo, meg az olasz, egyveleg a régi olasz melódiákon kívül csak magyar, és hát akkor a visszatérésem hatására és a fogadtatás hatására, hiszen teltház várt egész Erdélyben 18-20 koncerten, és ahogy visszaértem, jöttek a dalok ennek a hatására, a lelki eufória, a feltöltöttség, a szeretet, a közönség szeretetes, akkor sorra születtek meg a Gyere velem a hargitára, az Ordi szép hazám, Hol vagytok régió barátok, Kolozsvárot jártam, és hadd ne soroljam tovább. Ezek a dalok akkor ihletődtek, amikor visszatértem az első nagy erdélyi turnémról 94-ben.
Tehát akkor ezt értsem úgy, hogy 18 év alatt nem felejtették el a dalaidat, és nem felejtett el a közönség? Mert azért ez egy,
ez
megint csak egy nagy dolog.
Ez pontosan így volt. És nagyon, nagyon jól rájösszel, hogy rákérdezel. Én ugyanitt kérdeztem rá annak idején, amikor a Kolozsvári Magyar Opera Csulak Sándor nevű igazgatója, gazdasági igazgatója hívott meg, és az opera szervezte meg az egész turnét Erdélyben, és azt kérdeztem, hogy Sándor, jöjjek, van még, aki emlékszik rám? És amikor megérkeztünk, úgy félrehúztam, és kérdem, hogy a társaságtól, és kérdem, hogy Sándor, hogy állnak a jegyek? Hát azt mondja, Gábor, baj van. Hát én abban a pillanatban azt hittem, hogy elájulok, és az a néhány másodperc, amíg elmondta, hogy mi történt, nekem egy örökké valóságnak tűnt. Félre is azt mondja, hogy hát igen, baj van, mert betörték az ajtót, az első koncertre pillanatok alatt elfogytak a jegyek, és a turné végén visszafele menet, távozásotok előtt be kell iktassunk egy extra plusz előadást, és ott is teltház volt. Hát nem mondjam neked, hogy mit jelentett ez, hogy a közönség nem felejtette el, féltve hallgatta az akkor már index, tehát betiltás alatt lévő dalaimat, bemondták a tévébe, hogy hazaáruló vagyok, és ne kérjék többet kívánságműsorokban a dalaimat, mert elárultam a hazámat, és nem tértem vissza. Ez így hangzott román nyelven, meg a magyar nyelven is. És hát akkor születtek meg ezek a dalok, amikor mindezek ellenére a teltházas koncert turném után visszatértem Stockholmba a hajókra, és jöttek a dalok, jöttek szöveg, zene egyszerre.
Hát akkor mondhatjuk akár úgy is, hogy a 18 évért mégiscsak kaptál egy kis kárpótlást, mert úgy gondolom, hogy bár valószínű, hogy megtaláltad a helyed, de azért a honvágy nem hiszem, hogy nem tört elő belőled néha-néha. De a lényeg, hogy valamiféle kárpótlást kaptál, nem?
Hát nem akármilyen kárpótlást, hiszen mi előadó művészek, ha szabad így nevezzem az én szakmámban működőket. Mint mindenki, a pénzért dolgozom, mert meg kell élni valamennyiből családunkkal együtt, meg kell teremteni a megélhetést. Nekünk az igazi fizetség az a közönség szeretete. Ez, ami most rettenetesen hiányzik, ez alatt a másfél év alatt, 2 vagy 3 koncertem volt összesen, máskor 30-40-50 koncertem van egy évben, és évtizedek óta Kanada, Egyesült Államok, Ausztrália, Felvidék, Erdély természetesen, Magyarország, így túlnézom a világot, és felkeresem a világ különböző tájaira elkerült magyarságot, és mindig teltház előtt legutóbb. Torontóba, ahol 70-80-an szoktak elmenni ilyen odalátogató magyarországi művészek előadásaira, 440-en voltak egész pontosan a református lelkés Vas Zoltán jelzése szerint. És hát nem tudod elképzelni, hogy mit jelent az, amikor olyan távol a szülőföldtől és az anyaországtól ennyi magyar gyűl össze, amikor megtudják, hogy én koncertezek. Ennél nagyobb öröm és megtiszteltetés nincs, és természetesen, amikor Erdélyben teltházak fogadtak azt, amíg élek, nem felejtem el, nem véletlenül születtek azok a dalok, amelyeket az imént felsoroltam.
Még mielőtt az utolsó kérdéshez érnék, hadd kérdezzem meg, hogy egy zenész, egy énekes, egyszer megtanul énekelni, megtanulja a dalokat, és kész, onnantól már csak áll a színpadra, vagy közben folyamatosan kell neki gyakorolni, tanulni, fejleszteni, fenntartani, életben tartani a hangját. Nem tudom elképzelni, hogy hogy zajlik az élete, a mindennapjai.
Ez nem is kell, hogy nem kötelező, hiszen ez egy természetes, magától jövő valami, hogy az ember most ez alatt a nagy szünet alatt is, Stockholmban is, itt Budapesten is, mert ilyen két otthonunk van, itt van a stúdió, oda megyek, bekapcsolom az áramot, minden össze van szerelve. Leülök naponta, gitározva énekelgetek az új dalokat, a régi dalokat, és ez egyben az éneklés. Ez gyakorlást is jelent, és a hangot, az ugyanúgy a hangszálakat, mint az izomzatot egy sportoló állandóan tréningbe kell tartani, és különösen most azért jó odafigyelni, mert a kimaradt koncertek miatt elég ritkán lett volna alkalom ezt tenni, viszont itthon megvan a stúdió, és ezt teszem a mai napig, és nagyon várom azt, hogy a 22-es év változást hoz majd, és újra otthon leszek Erdélyben. Egyébként tervezem a januári hónap folyamán, hogy hazajövök, most nem lesz még fellépés, de akarok Vásárhely utcáin sétálni, Vásárhely különben a Szívem csücske, nem véletlenül az első lemezem hátlapjára a Kultúrpalotában készült fotó került a címlapra, a fedőlapra, hiszen örökké teltház várt rendszerint két koncertet kellett adjak, és van valami Vásárhelyen abban a városban, ami csodálatos, és a hangulat, minden második ember rám köszön, kérdi, hogy lesz-e koncert. Nagyon-nagyon nagy hálával tartozom a Vásárhelyi Televízió magyar adásainak, Hajnikának a tévérétől, meg Kurta Kingának a kívánságműsor, a rádió szerkesztőinek, hiszen mondom, jelzik az otthon élők, hogy nagyon gyakran csendül fel egy Tamás Gábor dal a Vásárhelyi Rádió, meg Erdély TV, meg magyar adás hullámaim, vagy képernyőim, és ez nagyon nagy öröm számomra. Persze kérik a legtöbbször ezek a dalokat, és ez a nagy öröm, hogy a közönség még kedveli a dalaimat, és ez erőt ad, erőt és értelmet ad a folytatáshoz.
Befejezésként hadd kérdezzem meg, hogy akkor tervben van esetleg egy erdélyi turné az idén?
Tervben nem egy. Közben megjelent az önéletrajzi könyvem, Szuker Ervin újságíró gondozásában, aki az elmesélésem alapján megírta és megszerkesztette a könyvet nagy-nagy-nagy hozzáértéssel, hadd tegyem hozzá. És hát úgy terveztük, hogy Kolozsvár, Vásárhely és Brassóba elviszük három könyvbemutatóra. A 111. könyvbemutatóval járjuk Erdély városait, falvait, és zenés könyvbemutató címmel turnézunk. Nagyon remélem, hogy újra elindul ez a turné is Ervinnel, és természetesen az elhalasztott koncertek ebben az évben nyáron majd falonapok, városnapok formájában újra megszerveződnek, és akkor újra megtörténik a nagy találkozás.
Hát így legyen. Én köszönöm szépen a beszélgetést, és remélem, hogy a nyáron velem is, és sok hallgatóval is fogunk majd találkozni.
Orsika, nagyon szépen köszönöm a megkeresést. Nagy szeretettel köszöntöm az erdélyi, és ezen belül a vásárhelyi közönséget, rádió, tévé hallgató, illetve néző közönséget, és egy nagyon-nagyon boldog új esztendőt kívánok még egyszer. Egészségünk legyen ahhoz, hogy újra találkozhassunk, és akkor újra mindenki úgy tudja élni majd az életét, ahogy, mint ahogy nem is olyan régen éltünk.
Köszönöm szépen.
Én is köszönöm nagyon szépen a meghívást, megkeresést.
Ez volt az És te ki vagy című műsor eheti adása. Köszönöm, hogy velem töltötték az órát, találkozunk egy hét múlva. Munkatársam Csiszer Árpád nevében is kívánok további szép napot. A műsort támogatta a Gyergyószentmiklósi Benedek Húsüzem és a Szépvízi Csengő Szövetkezet. Viszont hallásra!